Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Boros Lajossal, a Magyarországi Baptista Egyház missziós munkatársával Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a Mária Rádió budapesti stúdiójában nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Boros Lajost, a Magyarországi Baptista Egyház missziós munkatársát. Úgy gondolom, hogy egy nem mindennapi életútról fogunk ma beszélgetni. Hogyan kezdődött ez a nem mindennapi élet?
Érdekes így visszagondolni az, hogy mi maradt meg igazán az én gyermekkoromból. Meglehetősen szegény körülmények közt éltünk. Falun felnémet volt a kisgyermekségemnek a kora, és úgynevezett földes házba laktunk, nem volt sötétítőfüggöny, közös konyhánk volt édesanyám testvérével és az ő családjukkal, egy szobába laktunk hárman, a nővérem, az édesanyám, én. Ez valóban egy szegény körülmény, de van ennek valami varázsa, ennek a szegény körülménynek, hogy együtt vagyunk. Hogy én 60 éves leszek, ha az Isten megengedi ebbe a hónapba, és amikor én gyerek voltam, akkor nem volt televízió. A Családi Kör című vers, hogy ott fejtik együtt a babot, meg mit tudom én, az tőlem nem áll távol. Ilyen képek így bevillannak a gyerekkoromból. Aztán hát az én életutam az, hogy oda vezet, hogy ma itt ülök egy mikrofon előtt, és úgy vagyok bemutatva, hogy a Baptista Egyháznak vagyok a missziós munkatársa. Ez egy ilyen nem hosszú, hanem az én múltamat nézve, meg ha így belenézek önmagamba, emberi megítélés szerint ez egy lehetetlennek tűnő út. Tehát ezt szoktam is mondani, ez nem az én utam, ez Istennek az útja, hogy egyáltalán ide jutott az ember. Mondták már nekem fordítva is, hogy fiam, hova jutottál, de hogy idáig jut egy ember, az annak köszönhetem, annak a keresztnek, ami 2000 évvel ezelőtt a Golgotán föl lett állítva. Onnét indul ki minden. Ezért van feleségem, ezért van gyermekem, ezért szolgálhatom az Istent, és a múltamnak van egy tükre, amivel ha belenéz az ember, akkor olyan borzasztó dolgokat lát, hogy néha mondják iskolákba, hogy miért nem festem le drámaiabban a börtönt, miért nem beszélek többet a múltamról, a kényszer közösségről, hogy riogatni, vagy megijeszteni a középiskolásokat. És amikor azt mondom, hogy ha valaki hitelt ad annak, hogy ennek a közel 60 esztendőnek több mint a felét rácsok mögött töltöttem, nem elég dráma, nem elég riasztó az bárkinek, ha egy kicsit is végig gondolja, hiszen ez egy embernek az élete. Inkább szívesebben szoktam arról beszélni, hogy az Istennel való találkozás mit tett az életemmel, de hogy miből mi lett az ember, és tényleg a világnak a megítélése, vagy vannak ilyen sztereotípiák, hogy valakinek van egy ilyen életútja, akkor annak a vége, mert ez következik ebből, nem lehet más, akkor van egy pszichiátria, vagy van egy újabb büntetés, vagy van egy mély alkoholizmus, hiszen ebből jött, vagy szóval tényleg szétcsúszott egy szétesett élet. És akkor ma az ember arról beszél, hogy reggel vittem a fiamat az óvodába, szóval egy normális életet él az ember, vagy 4 éve elmúlt, hogy szabadultam, kocsmát nem láttam belülről, csak akkor, ha a szükség nagyon bevitt, és ez a szükség nem az alkohol volt, hanem a WC. Szóval ezek olyan dolgok, hogy tényleg az Istennek az ereje, meg az Istennek a hatalma az életembe, tehát indulni kellett ebből valahová. Vannak ilyen egyforma dolgok az ember életében, hogy mindnyájunknak van 24 óránk, hogy mit kezdtünk vele, és hogy mindnyájan talán ugyanazzal a forral indulunk. Tudod, jó mondta ez a nagyon gazdag ember, aki nagyon szegény és nagyon nincstelenné vált azok mellett, a sok koporsok mellett, hogy az Úr adta, az Úr elvette, hogy mezítelenül jöttem ki az anyám méhéből, és hogy úgy is megyek el innét, nem viszünk magunkkal semmit, de hogy abban a kötőjelben a 2 évszám közt mi történik, ez egy nagyszerű dolog, és lehet egy nagy dráma is, ráadásul a jövőnket is ez határozza meg, mert azért nekünk van keresztényeknek.
Miért került börtönbe? Mikor kezdődtek az életében a kisiklások?
Fegyveres rablások, lőszerelő fegyvere való visszaélésé. Nem egy bankrabló voltam, egy rossz alkoholista életet éltem. A barátom a Fehérvári úton egy éjjel-nappali büfőbe mentünk be, ott lövöldöztem, senki nem sérült meg. Lakásokat raboltam ki Szegeden, tehát nem vagyok rá egyáltalán büszke. Egy kórhely rossz életet éltem. ami még bűnözés szempontjából se volt a hierarchiának a magas fokán, meg világéletem betörések kiültem. Tehát gyerekkoromban volt egy betörő barátom, és egy családi veszekedés után követtünk el bűncselekményeket. Találkoztam, elmentünk a Balatonpartra, és ott lettek az első bűncselekmények elkövetve, aminek aztán lett folytatás, az ország 10 megyébe sértett. Tehát ezek azért nagyon, nagyon gázos dolgok, de ez a múltam, ez a múltamnak a része, amit nem tudok változtatni. Isten se változtatott rajta, Isten megbocsájtott, ez egy nagy dolog. Az embereknek egészen más természetük van, mint Istennek. Szoktam mondani, és ez egy nagy igazság, hogy mi emberek szeretjük a bűnt. Kivétel nélkül, minden ember. Ha valaki azt mondja nem, akkor az Úr Jézusnál van az, amikor a bűnös asszony fizik, és azt mondta, hogy oké, haigáljátok meg, de az lesz az első követ, aki közvetek nem vétkezett. Tehát az ember szereti a bűnt, és gyűlöli a bűnöst. Van kire mutatni, mert az a szemét ember, és akkor legyen az politikus, vagy a riasztásba egy bűnöző, és akkor mutogatnak rá. Szeretik a bűnt, de gyűlölik a bűnöst. Önmaguk felé sokkal elnézőbbek, mint mások felé. Isten nem ilyen. Isten fordítva van. Isten szereti az embert, tehát a bűnöst, és gyűlöli a bűnt. Óriási különbség. Isten bűngyűlölő, de embert szerető. És az embert nem akkor szereti, amikor egy nagy stréber lett belőle, és fú, most már pipa minden, és ez nagyon jó, hanem akkor szeretett bennünket, amikor mi még a bűneinkben voltunk. Ez egy nagy igazság, hogy a világon egyetlen egy ember se tud azért semmit tenni, hogy az Isten jobban szeresse, mint hogy most szereti. Mert neki ez a természet, Isten szeret. Az más lapra tartozik, hogy mikor valaki felismeri ezt a szeretetet. A János jelenések könyvében van egy szép kép az elején, amikor ez az öreg apostol óriási hangokat hall a háta mögül, nagy vizek zúgása, ott van mögötte a világ megváltója Krisztus, de már nem mint szolga, és megfordult, akkor meglátta. Tehát ez a megfordulás, amikor az ember az élete útján megfordul, hogy hallok egy hangot, hallom az evangéliumot, megfordulok, és akkor nem csak vele szembesülök, hanem önmagammal is, hogy eddig milyen életet éltem. A Biblia azért nagyon komoly tükör, lelki tükör, sokkal komolyabb, mint amit bármilyen pszichológia föl tud állítani és föl tud térképezni. Isten meg tudja mutatni kendőzetlenül, hogy néz ki az ember, elég kiábrándító a kép. Nem pusztán az enyém az oké, az persze kiábrándító, de erről tesznek bizonyságot, mondjuk egy orvos is, aki megtért Istenhez, hogy kiábrándító volt a kép, amit láttam önmagamról a Biblia tükrébe. De olyan jó, hogy ebbe a tükörben nem egyedül önmagamat látom, hanem engem mindig megrendít, hogy meg lehet látni ezt a tövis koronás arcot is, aki szeret. Isten így szeret. Tehát nem csak beszél, hogy szeretlek, hanem ott van a kereszt. Isten tett valamit, kifejezte a szeretetét. Úgy szeretett, hogy odaadta értem Krisztust.
Mikor és hogyan találkozott Istennel?
A munkámnak a jelentős része abból áll, vannak igei szolgálatok, de abból áll tulajdonképpen, hogy azt beszélem el az embereknek, fiataloknak, öregeknek, falunapom, vagy éppen egy szépen felépített gyülekezeti házba, vagy éppen templomba, hogy milyen volt az Istennel való találkozásom, mit tett velem az Isten, honnét jövök, és most hova tartok, és ez mindig más, ebbe az adásba is más. Ez nincs megkreálva, de van egy része, ami mindig ugyanaz, hogy találkoztam Istennel. Az mindig, azt nem lehet másképp elmondani. Persze lehet benne egy kis só, egy kis bors, vagy egy kicsikét erősebb illat, vagy gyengébb lelkértelmével ezeket a dolgokat, de alapvetően mindig ugyanaz. A 7. börtön büntetésemet töltve a Váci Fegyháznak a varrodájának a dohányzójába, egyik megkötözöttségem a 40-50 szál cigaretta volt naponta, ott állt előttem egy ember, aki a többiek kérdésére válaszolva, a kérdés az volt, hogy igaz, hogy te megtértél. A szó, mindjárt visszatérek, az engem néha úgy megakasztott, világ életembe is. Azért az Isten a szíveket vizsgálja. Ő látja, hogy az emberben mi van, és van-e hajlása ő felé. Nekem már a világ, az istentelen életemben is volt, hogy találkoztam én ezzel a szóval, nem pusztán egy aluljáróba, ahol fiatal evangélisták hirdették az Isten szabadítását, hanem mondjuk egy portréműsor, mondjuk valamelyik rockénekes, és akkor beszélt, és megütött a fülem, hogy ő megtért. Néha úgy megálltam, hogy mi ez, hogy megtért, de aztán mentem tovább az életem útján, és ott voltam a börtönben, és ott állt előttem egy ember, akinek a többi föltette a kérdés, hogy igaz, hogy te megtértél, és ez inkább ilyen kötekedő kérdés volt, azért börtönben nem mindenki fog kezet a másikkal azért, mert ő megtért az Istenhez, általában Istent akkor veszik a szájukra az emberek, és ez nem csak a börtönben van, és sajnos a világ életben is megszorított, nyomorúságos helyzetben gyakran szidják Istent és vádolják. Az érdekes az ördög fintora, azt szidom, amiben nem hiszek, hát akkor most mi van? És ott állt valaki, aki azt mondta, kérdésre válaszolva, hogy olyan jó a vallástétel, tényleg a hit hallásból van. Úgy megakasztott, hogy hiszek az Atya Istenbe és az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba. És akkor a fiatalok közt divatos vagy, talán mindenki közt ez a visszakérdezés így a szívembe egyből, hogy mi ez? Hogy ott nincs semmi kegyeskedő körülmény, az nem templom, nem imaház, távol áll minden Istentől, büdös van, vizeletszag van, WC mellett állunk, szemetes kukák, füst van, mindenki szívja a cigarettáját, és ezekben a körülményekben egy ember azt mondja, hogy hiszek az Atya Istenbe és az ő fiába, az Úr Jézusba. És akkor, amikor a többi elment, akkor én ott maradtam. 1000 ember volt akkor Vácon. Nem tudtam, hogy másnap reggel én is megvallhatom ezt, hogy hiszek az Atya Istenbe és az ő fiába, az Úr Jézusba. A csúf neve az volt az embernek, hogy Gacsos. Azt mondta nekem, hogy te hiszel, én meg nem hiszek. Azért, mert a hit az nem tőlünk van. A Biblia azt mondja, a hit az egy kegyelmi ajándék. Adja az Isten mindazoknak, akik őszintén keresik ők. És akkor nekem a szívemben volt egy ilyen vágyakozás. Nem mondtam én ki. Szeretném megismerni Istent. Ha igaz, hogy ott velem szembe az az ember, aki ott áll, nem őrült esetleg, és ő azt mondja, ismer Istent, akkor én szeretném megismerni Istent. És manapság van ez az úgynevezett élménykereszténység, hogy hallgatunk egy rádióriportot mondjuk, vagy elmegyünk egy gyülekezeti koncertre, és olyan benyomások érnek bennünket, egy olyan atmoszférába kerülünk be, ami mélyen megindít bennünket, kijöhet a könnyünk is, libabőrösek lehetünk, és azt mondjuk, hogy fú, ez most nagyon mély volt, ez most nagyon jó volt, ez az Isten ismerete, nem? Ez egy élmény. Ez egy élmény, ami Isten élmény, de nem határozza meg az én jövőmet, azt illető, hogy keresztjén lettem-e, vagy nem lettem keresztjén, vagy más olvasatban keresztény. És akkor ott állt előttem az ember, aki beszélt nekem Istenről, soha nem értettem meg a Golgota üzenetét, többször hallottam temetésen, esküvőn, aluljáróba, soha nem érintett meg, akkor mélyen megérintett. Mondhatnám talán úgy is, hogy fölkeltette a figyelmemet. És ez nagyszerű dolog, amikor az evangélium valakinek a szívébe fölkelti a figyelmét. Ott már valamit tud kezdeni Isten. Akkor hallottam az üzenetnek a fontosabb részét, hogy a bűneim elválasztanak az Istentől. És ha én meg akarom Istent ismerni, akkor szólítsa meg a nem látható Isten. Mert ugye Isten lélek. A Biblia legelső igéje is arról beszél, hogy Isten nem lehet látni. Isten lelke lebegett a vizek fölött. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Isten lélek, mint a levegő. Lételem, ha nem lenne, meghalnánk, de nem lehet látni. Pedig benne élünk, mozgunk és vagyunk. És valahogy így van Isten is. Akkor értettem meg. És azt mondtam, ha ennyi, ha valóban így lehet megismerni Istent, ha ez az út, akkor én szeretném most kipróbálni, szeretnék ráni. Azért nem jó szersz, hogy kipróbálni. Azért nem egy ilyen próbálgató gondolat volt bennem, hanem egy nagyon őszinte elhatározás. De nem olyan, hogy akkor megkóstolom édese vagy keserű, szó sincs erről, hanem én ezt akarom, én ezt szeretném. Soha nem éreztem azt, hogy én el vagyok veszve, akkor talán még ezt is éreztem. Soha nem éreztem azt, hogy annál nincs mélyebb, ahol én most vagyok, pedig ott voltam. Egy társadalomban nincs mélyebb, ezt nagyon komolyan mondom. Kilátástalanabb van. Egy rákos betegen feküdni a Budapestnek valamelyik kórházába biztos kilátástalanabb, mint esetleg egy tényleges életfogytot ülni. De mind a két helyzetben van jó, ha az embernek a szívében ott van az Úr Jézus Krisztus. És ott állt velem az az ember szembe, aki elmondta az utat, hogy lett megismerni Istent, és nekem aznap éjjel volt egy kimerítő bűnvallásom Isten jelenlétébe. Soha nem beszéltem úgy embereknek bűneimről, se bírónak, se szülőnek, senkinek, mint akkor, aznap éjjel az Isten előtt. Úgy mondhatnám, letettem az életemet. Úgy mondhatnám, hogy Isten jelenléte, azt mondja a zsidó levél, hogy Isten igéje, és Isten ige egyenlőséggel Krisztus, mert az ige testélet, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál. Istennek van egy olyan szikéje, ami a léleknek a kelevényét, a léleknek a furunkulusát, azt a nagyon mély gennyel és, bocsánat a kifejezését, mindenféle utálatossággal tele tömlőt, amit hordoz az ember születésétől fogva, föl tudja vágni. És meg tud könnyebbülni az ember, ki tud menni mindaz a csúfság, amit egész életében összegyűjtött. Az arándok útján van egy szép kép, amikor az arándok a batyúval megáll a kereszt előtt, és le tudja tenni a terhet. És nekem aznap éjjel volt egy ilyen bűnvallásom, nem takartam el semmit. A 12 éve vérfolyásos asszony történetében az van megírva, hogy amikor előállt az asszony, olyan szépen van írva, hogy elmondott neki mindent. Elmondott neki mindent. Előtte minden pénzét, sokat szenvedve, orvosokra költötte, de fölismerte, hogy ott áll előtt az áldott orvos életének a megoldása, aki nem fogja csomókat kibogozni, hanem egyszerűen elvágja és ad valami újat. És ezt tette az én életembe is. Én nagyon nagy mélységbe tapasztaltam meg Isten szabadítását. Nem a reklám miatt mondom, csak most ez jön a számra. Van egy könyvem, az neki a cím, hogy Rácsok mögött szabadon. És valóban ezt éltem ott meg. Rácsok mögött szabadon. Rácsok mögött éltem meg testemnek minden bezártság ellenére, hogy a lelke megszabadult. Ráadásul így ilyen dupla kegyelem, mert azért ott voltam, ahol lennem kellett. Azt kaptam, amit megérdemeltem. Ja, én nem az a kategória vagyok, hogy hú, szegény ember, hát elbotlott. Én 7-szer voltam büntetve. A gyerekkoromtól fogva, a börtönök világa, soha nem voltam kint egy évet, és mindig azon törtem a fejemet, hogy mi lesz a következő húzás. Tehát abban a közel 20 000 ember, aki ma börtönben van Magyarországon, a rossz hír az, hogy a jelentős része így gondolkodik. Csak éppen nem vallják be. De én tudom, meg köztük voltam. Kicsikét jó így felemelni a fájtlat, hogy valóban ilyen gondolkodása van a bűnöző embernek. Isten tudja ezt egyedül megváltoztatni senki. A börtön nem tesz jobb egyetlen egy embert se. Ez szükséges rossz Józseftől fogva. Ez kell, hogy legyen egy társadalomban. De attól, hogy ez is egy alapigazság, hogy sok rossz embert összezárnak egy kupacba, ebből még soha nem sült ki semmi jó. Isten viszont ott is jelen van, a 139. Zsoltár azt mondja, ez a cím egyébként a Zsoltárnak, és az egyik fordítása, hogy Isten mindenhol jelen való.
Miután megtért, hogy élte meg a börtönben Isten jelenlétét?
Lehetne erre természetesen válaszokra röviden válaszolni, mert azért nagyon érdekes, hogy Isten jelenlétét egyféleképpen lehet megélni. Ezt most nem akarom. Tehát amit ad Isten, és ez a szó, hogy élni, és amiből én utána élni fogok, azt Isten nem adja másképp. Azt mondja Isten a megfáradt embernek ebbe a világba, hogy gyere hozzám. Ha hozzám jössz, én fogok neked megnyugvást adni, kapsz a világ igája helyett egy másikat, ami gyönyörűséges lesz. Kapsz egy olyan terhet, ami nem lesz számodra nehéz. A bálványokkal mindig az a baj, hogy mi hordjuk őket, az belepusztul az ember. Legyen az dohányzás, legyen az házasságtörés, legyen az kapsiság, vagy fösvénység, sorolhatnák. Abban mindig miroskadunk bele. Isten viszont bennünket hord, ez a nagy különbség. Azt mondja, hogy békességet adok néktek, az én békémet adom néktek. Azt mondja, hogy ha én megtérek hozzá, akkor az Isten gyermekévé fog engem fogadni. Nem vérből, nem testből, nem a férfi akaratából fog újjászületni, hanem felülről az Isten kegyelmáta. És még lehetne sorolni. Ezeket a drága igazságokat Isten adja a körülményektől függetlenül. Ugyanis ha Isten a körülményektől tenné ezt függővé, akkor igazságtalan Isten lenne. De Isten az abszolút igazság, hogyha lehet azt mondani, hogy valami igazság eszencia, abszolút tömény, ami Krisztusban testet öltött. És ezeket a, hogy hogy élem meg, az Istennel való közösség nyilván más. Más megélni, mondjuk mondok egy nagyon nagy szélsőséget, egy katolikus rádióba ülünk, mondjuk egy kolostorba, ahol én nem tudom mennyi idő jut az imádságra, biztos nagyon sok, meg tömény az Istennel való közösség, meg a testvéri közösség, valahol kis vagyok szabva a világból, egy egészen más, meg mondjuk egy börtönvilág, vagy mondjuk egy milliárdos cégvezető, ha mondjuk megtér Isten, ez mert van ilyen. Ő is más, de az alapigazságot, hogy nekem békességem lett Krisztusban, mind a ketten úgy fog élni. Az, hogy én megnyugvást találtam az Istenbe, én nekem járt a lábam, mint a varrógép, ezt ugyanúgy fogjuk élni. Mert Isten nem a körülményeket változtatja meg, ez az ő nagy csodája, hanem a körülményekben élő embert változtatja meg. Néha a körülmények ugyanazok maradtak. Én a megtérésem után még ügyeket vállaltam, amiért még 12 évet kaptam, tehát több mint 20 évet kellett eltöltenem, az utolsó büntetésem 21 év 9 hónap volt, ebből 20 évet keresztjénként töltöttem el a Rácsok mögött, de semmiről nem maradtam le. Tehát amiket én ott megéltem, hogy éltem meg a Rácsok mögött az Istennel való közösséget, azt gondolom a kinti ember is ugyanígy éli meg. Mondok egy érdekes dolgot, megint csak a könyvem, mert hogy a könyvemnek egy részét a Rácsok mögött írtam. Kapok visszajelzéseket emberektől, akik a társadalomnak különböző rétegeibe élnek, a végzettségüket tekintve is teljesen különbözők, meg a szakmájukat tekintve is, meg a nemüket tekintve is teljesen különbözők, és kapok a visszajelzéseket, ami döbbenetes, ugyanoda megy vissza. Én is ugyanígy éltem meg. Hú, én is, nekem is ez volt. És akkor én egy bezárt világban, ő egy kinti világban, de az Istennel való közösség, mert ő ezt kiszabja magát ettől a világtól. Úgyhogy hála az Istennek, hogy jól éltem meg az Istennel való közösségemet. A nagy harc mindig belül volt. A hívő embernek azt gondolom az ellenség, az igazi ellenség a sose körülötte van. Aki lelkileg újjászületett, annak meg kell azt tapasztalnia, hogy a régi Boros Lajos föl fog vele reggel ébredni, és mondjuk arra van neki ereje, hogy elhatározza azt, hogy majd egy órával elő föl fog kelni, Bibliát olvasni és imádkozni, és néha arra nincs ereje, hogy ezt megtegye. Ezeket a dolgokat Pál már lefektette régen a Bibliába, azt mondta, hogy arra van erőm, hogy akarjam a jót, és gyakran arra nincs, hogy meg is tegyem. Mert a lélek és a test az viaskodik egymással, és az én ellenségem, a régi természetem, ő vele volt tusakodásom, ő vele volt harcom, és mai napig is ő vele van harcom, és ő vele van tusakodásom. Mi ebbe a jó? Hát az, hogy én a győztes oldalán állok, hogy nem egyedül vagyok ebbe a harcba. Ennek a világnak teremtője, és ennek a világnak a hordozója, az van megírva a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmás, aki hatalmas szavával hordozza ezt a mindenséget. És velem van. Hát azért ez nem egy kis dolog, mikor erre ráeszmél az ember. Erre jó néha emlékeztetni önmagát, amikor nagyon le van ülve, mint az iszap, és azt mondom, hogy hú, ezt most hogy ugrom meg, hogy velem van.
Nagyon sokat idéz a Bibliából. Számon tartja, hogy hányszor olvasta végig a Bibliát?
Hát volt egy időszak, az első 6-7 évenben, de mondjuk legyen 5, az biztos, hogy minden nap 20 oldalt olvastam a Szentírásból. Délelőtt 10 oldalt, és este 10 oldalt. Ez a úgynevezett kötelező olvasásom volt. Ezt ha becsületesen olvas valaki, ez 2 óra hosszú olvasás. Nem gyors olvasása, elolvasom, amit olvasok. Ez körülbelül 2 óra hosszal, tehát 1 óra reggel. Ez azért tudott kijönni, mert hajnali 4-kor volt ébresztő annak idején, és én 8-ra jártam dolgozni, és többi kiment, és nekem még vigan volt időm. És nyugodtan tudtam Szentírást olvasni. Volt, mikor térden állva. Tehát délelőtt olvastam 10 oldalt, és délután 10 oldalt. Úgy oszlott meg, hogy minden nap olvastam 10 oldal Ószövetséget, és 10 oldal Újszövetséget. A Biblia 1200 oldalt ölel föl, ebből 300 oldal durván az Újszövetség, 900 az Ószövetség. Tehát az úgy nézett ki, hogy 12-szer olvastam ki évente az Új Szövetséget, és 4-szer olvastam ki évente az Ószövetséget. Tehát ha ezt beszorozzuk 5-tel, akkor néhányszor kiolvastam a Bibliát, és mai napig olvasom a Bibliát, és mindig kapok belőle. Ma például a Károli fordításból 2 részt olvastam ma, az egyik arról szólt, amit itt említettem is, mert az volt a szívem, hogy a test viaskodik a lélekkel, ez a Galatai levélben van megírva egyébként, és az új embernek a természetéről, és a Krisztusnak a visszajöveteléről olvastam a Lukács evangélium alapján, de előtte van egy kis történet az özvegyasszony 2 filléréről, és akkor olyan érdekes, hogy a gazdagokról azt írja, hogy jöttek gazdag emberek, és az áldozatukat úgy van írva, ez érdekes egy fordítás, belehányták a persejbe, míg az özvegyasszony vetett. Minden szónak értelme van, és ez a hányás, mikor túleszem magam, mikor be vagyok rúgva, már telítve vagyok, és a felesleg, hogy kijön belőlem, kihányom. És a másik, a vetni, az meg általában pláne a szegények úgy vetettek, hogy ne egyél meg mindent, hanem hagyjál vetnivalót is belőle, amiből majd neked lesz. És hogy ő mindenét dobta bele, mindenét vetette bele. Aztán már, mikor Krisztus beszél, akkor a vetészót használja a gazdagokra is, de hogy így, tényleg még a szó is azt ábrázolja ki, hogy ő azt adta, hogy már neki egyébként nem kell, felesleg. Ő nem valami sántát adott nekünk, hanem az egyetlenét. Tehát nekem egy gyermekem van. Én azt mondom, én senki nem adnám oda. Ha már az lenne, hogy kenyértörés, hogy igen, akkor vigyenek engem, de ne a gyermekemet. És egyszer egy testvérem azt mondta, hogy gondolkodott rajta, hogy miért nem az atya jött el. Bár Krisztus azt mondja, hogy ha látsz engem, akkor az atyát látod. De hogy mégis van különbség ilyen értelme, hogy a fiú jött el, mert úgy szerette Isten a világot. Tehát az áldozat nagyobb volt önmagánál, mert úgy szerette Isten a világot. Azért jött Krisztus. Isten jó.
Szabadulása után hogyan kezdte el az életét?
Hát egy jó nagy nejlonszatyorral. Jöttem Keváci fegyházból, nem is gondoltam volna, hogy ennyi cuccom lesz. Nem tudtam még a telefonok világában, ugye amikor én bekerültem, akkor még nem volt így technika. Én 1993-ba kerültem be, és 2015-ben szabadultam az utolsó büntetésemből, és konkordancia könyv, Szentírás, ráadásul nem is egy volt, nem azért, mert gyűjtöttem őket, hanem A születésnapomra orvos megvan térve, mit adjunk neki, adunk neki egy Bibliát. És így volt vagy három Bibliám, amivel szabadultam, fényképalbum, periratok, hát ha még valamikor szükség lesz rá, vagy valaki fölkérdezi, hogy te tényleg ezért ültél, vagy, hát ott vannak. Ráadásul van egy ilyen humoros része is, hogy ebben a világban vannak emberek, akik azt mondják, én nem érzem, hogy bűnös vagyok. Sajnos nekem papírom is van róla, nem is egy, mert az ítéletnek van egy olyan rész, hogy ki van szedve vastagon, bűnös. És akkor fel van sorolva, hogy mi be voltunk a paragrafusok. Egy szatyorral jöttem ki, Fizimiskával ugyanaz az ember, aki bekerült, egy csomó megkötözöttségtől mentesen, láthatók az mondjuk a dohányzás, meg az alkohol, ami már nem volt jelen az életemben, de a szívembe Krisztussal, és ez egy óriási különbség volt. Nem az az ember jött ki hetedszerre a börtönből, aki előtte mindig, hanem egy új ember szabadult. Az van megírva a Bibliába, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt, és újjá lett minden. És egy új emberként jöttem ki, nagy várakozással, valamennyi félelemmel is a szívembe, hogy most akkor hogy lesz, de egy óriási reménységgel, hogy az az Isten, aki ezen a hosszú-hosszú időn keresztül végig velem volt, ez nem egy sétagalap, az a börtönvilága, keresztényként se, sőt, az az Isten kint is velem lesz. Tehát nem úgy van, hogy kijöttem, akkor Isten elhagyott, sőt. Néhányan azt mondták, majd ha kijössz, elmúlik. Azt hitték, valami influenza vagy valami betegségem van, aztán majd ha kijövök, akkor kiheverem, és akkor majd már nem lesz, a szó sincs erről. És hát az Isten gondomat viselte. Beállította a missziós munkába, aminek volt előzmény, hogy 6 évvel szabadulás előtt meghalt édesapám, kiengedtek a temetésére, és akkor rendszeresen kijártam úgynevezett szabadságokra egy évbe 5-6 napot. Volt, mikor 10, és abban már sok szolgálat volt. Börtönökön belül 12 börtönben voltam szolgálat, annak idején volt egy hívő parancsnoka a börtönnek, ő tette ezt lehetővé, és eszköz volt Isten kezébe, hogy ezek a dolgok működjenek, és Isten így az első héten megígérte nekem egy dicséreten keresztül, az ároni áldáson keresztül, hogy ő az én édesatyám, országa az én hazám, és még ezen a földön leszek, ő vigyázni fog rám. És ez betöltötte Isten minden mai napig, ő nem hazudik. Ha ő ígérte, nagyon fontos, ha ő ígérte, hogy tényleg ő ígérte, de ha ő ígérte, akkor ezt meg fogja élni az ember, és Istennek rengeteg ígérete van Krisztusban. És az első hetekben ismertem meg a feleségemet, a Veselényi utcai baptista közösségnek a fifáján. Nyár végén közelebbi kapcsolatba kerültünk, elhatároztuk, hogy mindeket hívő emberek vagyunk, akkor ez nem lesz egy vadházasság, hanem az Úrban lesz, és akkor eljegyeztem novemberben, következő márciusában összeházasodtunk. Istennek több mint 2 évtizeddel ezelőtt volt egy ígérete megtérésem után, hogy még lesz gyermekem, és rá 9 hónapra megszületett a fiam, úgyhogy 57 évesen kaptam egy kisgyermeket Istentől. Nagyon jó az Isten. Kár, hogy a rádió nem vizuális, mert most megmutatnám a telefonom. Véletlenül van nálam. Na jó, csak róla van kép, úgyhogy teli van vele a telefonom. Minden gyerek gyönyörű, az enyém, az nagyon szép. Istentől tényleg az anyám egy gyümölcse valóban jutalom. Egy ilyen nagy jutalmat kaptam. Ez is olyan, azt látom, mint az üdvösség. Nem érdemlem meg, én biztos nem. De nem is azért adja Isten. Azt mondja a Szentírás, kegyelemből van üdvösségetek. Nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjen. Nyilván aztán a hitből fakadnak jó cselekedetek, amit azt mondja a Szentírás, hogy Isten előre elkészít az embernek, hogy abba kelljen járnunk. De ez már mind jó dolog. Tehát ez nem egy ilyen erőfeszítés, hanem az a legjobb, ha azt teszem, amit az Isten akar nekem. És akkor így volt nekem a szabadulásom. Édesanyám megmaradt, megtartott őt az Isten, 87 éves, most már betöltötte a 87-et, és azóta az Isten így szolgálatba állított, több mint 400 helyen voltam az elmúlt 4 évben, mindenféle helyeken. Tehát a börtönszolgálat az kb. 15-20%-át teszik ki, meg a javítóintézet. Gyülekezetekben, most Szlovákiában, egy családtípusú hárvaházban voltam. Tehát mindenfelé visz az Isten, most például a Mária Rádióba, és tényleg nagy dolog a beszéd. Ha elfogadjuk azt, hogy Isten az ő beszédével alkotta a világot, és elfogadjuk azt, hogy itt van az én életemet senki nem tudta megváltoztatni. Nem volt rá hatalom, nem volt rá erő. Nem volt rá fizikai erő, mert volt, mikor nagyon-nagyon-nagyon megvertek, csak azért, hogy ne azon az úton járjak, amin járok. Volt, mikor nagyon sok börtönt le kellett üljek. És volt, amikor azok, akik szerettek, sírva kérték, hogy ne járjak a bűnözésnek az útján. Nem volt erő. Nekem nem volt erő. Arra volt, hogy jó, és akkor ugyanúgy, mint a cigaretta, hogy nem, majd akkor honlaptól nem, és akkor reggel gyújtottam. Ugyanúgy, mint egy átmulatott éjszaka után hajnalban, hogy soha többet nem iszok, úgy fájt a gyomrom. Ez tartott az első barátig, vagy délelőtt 11-ig még meg nem jött az első sör. Tehát nem volt erő. A Biblia azt mondja, hogy vesztek erőt, amikor jön a Szentlélek. És akkor megtértem Istenhez, akkor lett erő. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy hogy a beszédben óriási erő van. Isten beszédbe alkotta a világot, és az evangélium, a Krisztusról szóló beszéd, hogy az ő vére azt a részt meg tudja mosni, amit nem lehet látni, a szívet, a lelket tisztává tudja tenni, és a vele való közösség az az embert felemeli bármilyen állapotban volt, és aztán a reménységről nem is beszélve, tehát hogy mi van előttünk. Ez a 60 év nekem ennyi volt, tehát ez semmi, ez pillanatok alatt eltelt. Műsor elején meg lehet kérdezni, hogy a gyermekkorom, és ez most volt. Ez olyan, a múlt az nem számít, az olyan gyorsan elpereg. És mi van előttünk? Hova megyünk? Hova tartunk? Ennyi az élet, 70-80 év, aztán megyünk a ruhatárba, nem? Van itt a belső világ, ami örül egy gyermek születésén, ami fáj és sír egy koporsó mellett, ami érzelmi, a belső tartalmunk, a személyiségünk, az nem múlik el. És azt mondja a Biblia, hogy abban az állapotban, amiben vagyunk, nem tudunk bemenni a mennybe, de hogy Isten egy újat teremt, egy újat alkot itt belül, amiben az ő természete lesz, beleköltözik magyarul az ember, mondhatjuk így is.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy megosztottam ezt.
Boros Lajossal, a Magyarországi Baptista Egyház missziós munkatársával Balogh Bernadett beszélgetett.